Sokan szeretik az ige hirdetésüket egy kérdéssel föltenni, kezdeni, egy kérdést föltenni az elején. És engedjék meg a testvérek, hogy én is föltegyek egy kérdést, egy kezdő kérdést. Mi lehet az vajon, ami minden embert végig kísér egész élete során a társas kapcsolataiban? Tehát már egészen kiskorától, azt azért nem mondom, hogy a szülőszobától, de akár pár hónapos, néhány éves korától egészen talán az utolsó pillanatig ott van, ott lehet a mi társas kapcsolatunkban. Ez a dolog, ez a konfliktus. Ott, ahol két ember együtt van, óhatatlanul is konfliktusok lesznek. Óhatatlanul is konfliktusok vannak. Azok, akik szülők, és van egy nagyobb és egy kisebb gyerekük, már azok észrevehetik, hogy pár hónapos korban konfliktus van a két gyermek között. Összeveszhetnek, egy játék van. De nagyobb korban, óvodában, iskolában is ugyanígy kialakulnak a konfliktusok. Talán nincs olyan szülő, akinek valamiért ne kellett volna bemenni óvodába, iskolába, mert a gyerekével valami történt. Vagy ő neki volt problémája, vagy ő vele volt valakinek problémája. De ez ugyanígy van munkahelyen is, ahogy hallhattuk Lajostól. Állhatunk egy boltban, sorba, esetleg kinéztünk magunknak egy szép húsvéti sonkát, és valaki azt nyomkodja, amit mi szeretnénk elvinni. Vagy elmegyünk virágot vásárolni édesanyánknak, meg is van, hogy melyiket akarnánk megvenni, és valaki más nyúl felé. Vagy leülnénk egy székre, buszon, villamoson, és valaki furakszik, szinte fellök bennünket, hogy az övé legyen az a szék, az az ülés. De nem mentes a konfliktusoktól a gyülekezet sem, a gyülekezeti ház sem, a gyülekezeti tagok sem. Hiszen lehet, hogy egy kérdésben máshogy gondolkodunk, és ez már is egy konfliktus helyzet. Megkerestem az értelmező szótárban, hogy mi is a konfliktus. A konfliktus az egy latin szóból alakult ki, ami fegyveres összetűzést jelent. De ma már kicsit bővebb értelmében használjuk ezt a szót, és felolvasom, hogy pontos legyek. Egyének vagy társadalmi csoportok közötti olyan ütközés, amely mögött igények, szándékok, érdekek, nézetek, vélemények szembenállása húzódik meg. Azt hiszem, igaz volt a kezdő állításom, hogy ez végigkísér bennünket egész életünk során, hogy más igényünk legyen, más szándékunk, érdekünk, nézetünk, más véleményünk legyen, mint a másiknak. Szeretném egy kicsit az igét olvasva, az igét taglalva megfigyelni a konfliktust, a konfliktus kezelését, és arra kérem a testvéreket, hogy a testvérek is próbálják észrevenni az adott helyzetben az adott konfliktusokat, hogy kik vannak konfliktusban, és vajon sikerül-e megoldani ezt a vélemény különbséget, amiben vannak. És próbáljunk a végén valamit levonni, ami hasznos lehet a mi számunkra. Nyissuk ki a Bibliánkat János apostol evangéliumánál, keressük meg a 9. fejezetet. János evangéliuma 9. fejezetét keressük meg. Azok, akik két hete itt voltak, azok tudják, hogy már elkezdtük a 9. fejezetet. A 9. fejezet egy születésétől fogva vak meggyógyításáról szól, így nem olvasnám az egész fejezetet, hanem csak a 13. verstől. Ezt a nemrég még vakembert a farizeusok elé vezették. Az a nap, amelyen Jézus a sarat csinálta és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik. Sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták. Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak, hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támadt közöttük. Ezért ismét a vakhoz fordultak. Te mit mondasz ő róla, hogy megnyitotta a szemedet? Ő azt mondta, hogy próféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük. A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Szülei pedig így válaszoltak. Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. De hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk, és hogy kinyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, nagykorú már, kérdezzétek tőle meg. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vak embert, és ezt mondták neki, dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt, hogy bűnöse nem tudom, egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle, mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt, megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni. Megszitták, és ezt mondták, te vagy az ő tanítványa, mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki Isten félő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem lett volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle. Hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt. Ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki. Látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt. Hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelben voltak, és ezt kérdezték tőle. Talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Nem tudom, ki mennyi konfliktus helyzetet talált, kinek mennyit sikerült összeszednie. Amit nem olvastam el a fejezetből, az a rész a vak meggyógyításáról szól, abban is rögtön van egy konfliktus helyzet, amikor a tanítványok meglátják az út szélén kolduló, ott ülő vakot, fölteszik rögtön a kérdést, hogy ki vétkezett vajon, ő vagy a szülei. És az Úr Jézus elmagyarázta, hogy sem ő, sem a szülei, hanem Isten dicsőségéért vak ez most. Rögtön egy konfliktus a tanítványok és az Úr között. A tanítványok a hétköznapi gondolkodás szerint ítéltek, a szerint mértek, és rögtön ki is mondták. Isten dicsősége ebben a gyógyításban úgy mutatkozhat meg, hogy felállítottak egy elképzelést. A rabbik tanítottak az eljövendő messiásról. Az elképzelésük egyszerű volt. Előírtak olyan gyógyításokat, csodákat, amiket egyszerű ember nem tehet meg. Erről beszéltünk múltkor. Három ilyen csodát, úgynevezett messiási csodát vártak. Az első ilyen csoda az volt, hogy képes lesz leprást meggyógyítani. A második ilyen csoda, hogy képes lesz egy néma démont, egy néma gonosz szellemet kiűzni egy megszálltból. A harmadik pedig, hogy képes lesz a messiás egy vakot meggyógyítani, méghozzá olyan vakot, aki születésétől fogva nem lát. Ha az Úr Jézus életét, tanítását, szolgálatát nem csak a János evangélium alapján vinnénk, akkor már láttuk volna, hogy az Úr Jézus meggyógyított leprást, űzött ki néma démont, és most meggyógyított egy születésétől fogva vakot. A Szentírásban Isten nem ígérte konkrétan ezeket a csodákat a messiásnak. A messiási korban ígért csodákat, hasonlókat, de ezeket így csokorba gyűjtve, ezeket a rabbik tanították. Az Úr Jézus mégis megteszi ezeket a csodákat, mint egy azt mondva, ha ti ezt kéritek, és ez alapján fogtok megismerni, akkor legyen. És itt van ez a vak, akiről kiderül, hogy születésétől fogva vak, nyállal sarat készít, amit tilos, hiszen szombat, szabbat van, ünnep van, dagasztani tilos, világot, szemvilágot, látást visszaadni szintén tilos, és elküldi az Úr ahhoz a tóhoz, amelyik a legforgalmasabb ezen az ünnepen. Egy nehéz lejtő szakaszon kell végigmennie a vaknak, oda, ahol a legtöbb ember található azon a napon. Megmosakszik és lát. És persze hamar híre terjed annak, hogy ő lát. Azok közül, akik látják ezt az embert, aki még az előbb világtalanul érkezik oda, majd miután megmosakodott, ismét lát, és gondolom, ismét először lát életébe, és gondolom rácsodálkozik a világra, és magasztalja Istent. Ezek közül sokan vannak, akik meg felismerik, vagy gyanítani vélik, hogy ismerik ezt az embert. Ez az az ember, aki koldulni szokott, mert vak. Mások azt mondják, hogy nem, ez nem lehet az az ember. És ezek között ott van az ő szomszédja. Talán éppen az a szomszéd, aki mellette koldult, vagy éppen ahol lakott, az a szomszéd, egy biztos, nem ismerték meg. Ezt a gyógyultat, ahogy olvastuk, gyógyult vakot, fogták, és a farizeusok elé vezették. Itt újra olvashatjuk, illetve hát olvashatjuk, hogy szabbat volt. A farizeusok megkezdik a gyógyulás kivizsgálását, érdekli őket, hogy hogyan is történt ez a gyógyulás. És egy konfliktus helyzet alakul ki kettők, két párta szakadnak, konfliktus helyzet alakul ki közöttük. A farizeusok egyik csoportja azt mondja, hogy ez az ember nem Istentől való, mert nem tartja meg a szabbatot. Nem tartja meg az egyik legszentebb ünnepet, hiszen gyógyít, sarat készít. A másik csoport azt mondja, hogy hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket. Ugye? Nem értik meg egymást. Teljesen mást mondanak. Máshogyan látják ugyanazt a dolgot. Végül megkérdezik ettől a férfitől, hogy ő kinek tartja gyógyítóját. Te mit mondasz ő róla, hogy megnyitotta a szemedet? Azt mondja ez a vak, hogy egy próféta. Ő próféta. De ha elhitték volna, hogy ez egy valóban születésétől fogva vak ember, akit most meggyógyított valaki, akkor a saját tanításoknak a logikus következménye az, hogy messiásként el kell ismerni az Úr Jézust. Ezért a zsidók nem hitték, hogy ő vak volt, és megjött a látása, úgy olvassuk, amíg onnan nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük. A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Hogyan lehet, hogy lát? Nem lehet, hogy lásson, mert őt egy olyan ember gyógyította meg, akiről mi azt feltételezzük, hogy bűnös. A bűnösökre pedig nem hallgat Isten. A bűnösök kéréseit nem hallgatja meg Isten. A szülők igazolják, hogy valóban az ő gyerekük. És hogy valóban születése pillanatától kezdve vak ez a gyerek, ez az ember, ez a férfi. De a gyógyulásról nem akarnak, és nem mondanak semmit. Jó okuk van rá. Azt olvassuk, hogy féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, ha valaki Krisztusnak, Messiásnak vallja őt, mármint az Úr Jézust, azt ki kell zárni a zsinagógából. A zsinagógából való kizárás, egy büntetés. De ne olyannak képzeljük el, mint amikor valaki valami nagyon nagy hibát követel, nagyon nagy bűnbe esik, és azt mondja a gyülekezet, hogy ide többé ne gyere. Mert akkor az, akinek ezt mondták, az fogja magát, és talál még a városban 8-10 másik helyet, ahol esetleg meg se kérdezik, hogy honnan jött és miért jött. Ahova eljárhat minden vasárnap nyugodtan. És akár évekig magában lehet az a bűn. Önmagában tarthatja azt a bűnt, amit elkövetett. A zsinagógából való kizárás az azt jelentette, hogy az utcán nem köszönnek neki. Hogy a saját családja átnéz fölötte, mint hogyha ott se lenne. Ki lehetett zárni egy embert a zsinagógából egy hétre? Képzeljük el azt a hetet, amik hozzánk se szól senki. Amikor, ha otthon kész is van az ebéd, senki nem mondja, hogy menjek ebédelni. Amikor, mint hogyha levegő lennék, ott se lennék. Nem kérdeznek, ha én kérdezek, nem válaszolnak, és ezt egy hétig. De lehetett a kizárás egy hónapos is. Ugye mennyivel nehezebb lenne? Egy hónapig levegőnek néznének bennünket. És a harmadik, a legutolsó fokozat, és itt erről volt szó, az az, amikor végleg egy egész életre zárnak ki valakit a zsinagógából. Ez az ember olyan lesz Izraelben, mint egy idegen. Nem szólnak majd hozzá. Ez az ember, ha leülnek oldulni, mert munkát azt nem fog kapni, ha leülnek oldulni, senkitől nem kap alamizsnát. Ő nincs ott. Munkát nem kap, alamizsnát nem kap, egyenes út ahhoz, hogy vagy el kell mennie erről a helyről, egy pogányvidékre, vagy éhen kell halnia. A szülőket ezzel fenyegették meg, illetve mindenkit, aki Krisztusnak vallja az Úr Jézust, aki Messiásnak, megváltónak vallja az Úr Jézust. Teljes számkivetettség lehetett volna ezeknek a szülőknek a sorsa. A szülők válaszolnak a kérdésre, elmondják, hogy az ő fiúk valóban vakon született, és a többire azt mondják, hogy kérdezzétek őt, nagy már, nem kell nekünk őt támogatnunk ebben, mondja el ő, és hogyha ő vállalja, gondolják magukba a szülők, akkor legyen. Ezt a konfliktus helyzetet, amiben ők is belekerültek, ezt ők próbálták elkerülni. Próbálták kikerülni, megkerülni. És ennek egyetlen egy útja van, hogyha magára hagyják a fiúkat. Úgy olvasok a 24. versben, oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vak embert. És ezt mondták neki, dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Elég érdekes felszólítás. Dicsőítsd az Istent. De mit is jelenthet Isten dicsőíteni? Ez a dicsőítsd Istent felszólítás, ez egy esküvő szövegféle. Ismerjük talán ezt a szöveget, hogy esküszöm, hogy az igazat, csak is a szintiszta igazat vallom. Hát ez is valami hasonló. Az Ószövetségben van egy történet, Józsué könyvében, mikor az izraeliták Kánaán földjére érkeznek, és elkezdik elfoglalni Kánaánt. És az első város, amit bevesznek, az Jerikó. A jerikói győzelem után pedig a következő város Aj, vagy Ai városa. Ez ellen fordulnak, és az előre küldött emberek beszámolója szerint nem kell nagy sereg, nem lesz nagy ellenállás, és győzünk. És megkergetik Izraelt, ahol ők azt mondták, hogy nem kell, hogy az egész harci seregünk felvonuljon. Minek? Néhány ezer ember elég, azokat csúfosan megkergetik. És Józsué nem érti a vereség okát, és Istenhez kiállt. És Isten elmondja neki, hogy ennek a vereségnek az oka, ez az, hogy valaki hozzányúlt azokhoz a dolgokhoz, amikhez nem lett volna szabad. Valaki lopott azokból a dolgokból, a hadizsákmányból, amiből nem lett volna szabad. És sorsvetéssel eljutnak Ákánig. És Józsué azt mondja Ákánnak, hogy fiam, adj dicsőséget az Úrnak. Tégy bűnvallomást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél. És Ákán így kezdi, hogy bizony vétkeztem az Úr Izrael ellen, Isten ellen, ezt meg ezt tettem. Dicsőítsd az Istent. Az igazsággal lehet Isten dicsőíteni. A hazugság soha nem dicsőítette Istent. A hazugság csak a hazugság atyát dicsőíti. Az csak az ő nevének a tisztelete. Azt is mondhatnánk, hogy ebbe az ige versbe azt mondták, hogy mondj igazat, mert ez dicsőíti Istent. Az az ember, aki téged meggyógyított, arról mi tudjuk, hogy bűnös. A vak elmondja az összes ismeretét, amit akkor tudott az ő gyógyítójáról és gyógyulásáról. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Ez a lehető legtöbb tudás, amit ő tudhat. Vak voltam, és most látok. És a következtetést azoknak kéne levonniuk, akik kérdezték őt. Ugye a logikus következtetés, ahogyan megfigyeltük, az lett volna, hogyha meggyógyította ezt a vakot, születésétől fogva a vakot, akkor ő a messiás. Ezt viszont nem akarták kimondani. És újra a gyógyulásról kérdezték. Ő így válaszolt, 27. vers, megmondtam már néktek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Ez gúnyos, de legalábbis irónikus válasz volt tőle. Miért kérdezitek? A követői akartok lenni? A farizeusok úgy válaszolnak, hogy ők nem akárkinek, hanem magának Mózesnek a követői. Csak ők nem Mózest és nem Mózes tanításait követték. Mert Mózessel Isten valamit leíratott, erről egy rabbi valamit tanított, arról egy másik rabbinak volt egy véleménye, és ők erről a véleményről tanítottak, legjobb esetben is. Nem arról, amit leírt Mózes, nem arról, amit Isten üzent, hanem arról az üzenetről, amit már valaki megmagyarázott, és a magyarázatát tanították ők. A Bibliába Isten leíratta, egy testvér tanított itt az asztalnál erről 50 éve, vagy egy asztalnál 50 éve. Egy másik testvér 20 évvel később ezt említette, és mondjuk én arról tanítanék, amit ő akkor mondott. Hát nem a Bibliához kéne fordulni? Hát nekik is nem a Szentíráshoz kéne fordulni? Mózeshez szólt Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. És mennyire igaz ez? Úgy hiszik, hogy ő a názáreti Jézus, aki Názáretből való. Közben Betlehembe született. És még hogyha hozzátesszük, hogy nem is erre a földre, nem is ide való, hanem oda föl való a mennybe, akkor valóban igazat mondtak, azt sem tudjuk, honnan való. Válaszol nekik meglepő bölcsességgel az avak, ti nem tudjátok, honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Ez a vak kezdi levonni a következtetést. Ha ti nem tudjátok, én már tudom. Én már értem, mert emlékszem, hogy kiről tanítottátok ezt a csodát. Ha ő nem Istentől való, akkor semmit sem tudott volna tenni. A farizeusok a saját tanításokkal kerültek most szembe. Be kellene ismerni, hogy tévedtek, és kezelni kéne a konfliktust. De nem tudják, nem kezelik. Ehelyett csak az erejüket, hatalmukat mutatják meg, azt demonstrálják. A férfit magára hagyják, kiközösítik. Magára hagyja népének a vezetősége, és ezzel a népe is. Harmincötödik vers. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel te az ember fiában? A vak kérdése logikus, hiszen nem tudja, hogy ki az ember fia, nem látta még Jézust. Ki az Uram? És itt az Uram, ez csak egy megtisztelő megszólítás. Úgy, ahogy tőlünk kicsit távolabb, minden férfi, idősebb férfi neveli, oda teszik, hogy Uram, Mister. Jézus így felel nekik, látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt, hiszek Uram, és leborulva imádta őt. A lehető legrövidebb hitvallás. Hiszek, Uram. És itt az Uram, itt már nem a megtisztelő Uram, itt már az az Úr, aki az Isten. A mindenség Ura. Hiszek, Uram. Leborul és imádja őt. Mert a megvallást imádat követi. És ennek jelét is adja, a meggyógyult. 39. verstől. Én ítéletre jöttem-e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelben voltak, és ezt kérdezték tőle. Talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik. Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Ez az egész fejezet összefoglalása. Hogy Jézus azért jött, hogy a vakok lássanak, a szellemi vakok pedig maradjanak vakok. Igazi ítélet ez. Önmagunkban, saját tudásunkba bízva nem lehet Isten elé kerülni. Nem lehet Isten elé állni. Ezek a farizeusok, ezek a zsidó vezetők, a saját ismeretüket, saját tudásukat helyezték szembe annak a vak embernek a látásával, a szellemi látásával. Nem tudom, sikerült-e megtalálnunk az összes konfliktust. Az egész fejezet tele volt vele. Jézus és a tanítványok, a vak szomszédjai, akik meg se ismerik, Hát ennyit változott, pedig csak a szeme nyílt meg. A zsidó vezetők és a vak, a szülők és a vezetők, a szülők és a vak, a vezetők egymás között, a vezetők és az Úr Jézus, szinte mindenki mindenkivel konfliktusban áll. Pedig az igazi konfliktus az egyedül alaké, hiszen ő marad magára. Ő veszíti el barátait, ismerőseit, elveszíti azt a helyet, ahol eddig élt, azt a kis helyet, ahol eddig ült és koldult, hiszen oda már nem ülhet le soha többé, elveszíti a szüleit, elveszíti egész népét, elveszíti a lehetőségét annak, hogy saját maga keressen kenyeret. Mégis a konfliktust ő kezeli a legjobban. A 11. versben azt olvassuk, megkérdezik tőle, hogy hogyan nyílt meg a szemed. 11. vers. Ő így válaszolt, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált. Az az ember. A vaknak a 11. versben még egy ember, aki meggyógyította. Ez az ember lesz a 17. versben, amikor kérdezik a zsidók, hogy te mit mondasz ő róla, azt mondja, hogy próféta. Már nem egy egyszerű ember, már próféta. És a fejezet végére ebből az emberből, prófétából, ebből lesz az ember fia. Ebből lesz a messiás, a megváltó, a Krisztus. Az ő megváltója, akiről bizonyságot tesz, akiről azt vallja, hogy érte érdemes kiközösítetnek lenni. És mi nem ilyenek vagyunk? Érezzük mi is ezt? Hogy a mi megváltunk az, akiért érdemes kiközösítetnek lenni. Akiért érdemes konfliktusokat felvállalni, iskolában, munkahelyen, szomszédok között, barátok között, szülőkkel. Mi is ilyennek tartjuk. Ez egy hitvalló, bizonyságtevő ember volt. Azt mondja, hogy hiszek, Uram. Első hitvallása magához, az Úrhoz van. És utána leborul, és imádja őt. A vak az igazi vesztes, aki számkivetett lett, aki elvesztett mindent, hogy megnyerje mindent. Ő elveszítette a barátait, családját, tulajdonát. Mi mit veszíthetünk? Veszíthetünk-e többet? A Márk evangéliumában a 10. fejezetben azt olvassuk, Jézus így szólt, bizony-bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit én értem és az evangéliumért, hogy ne kapna 100 annyit most ebben a világban házakat, és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Legyen ez a szívünk vágya, hogy ne féljünk elhagyni azt, ami akadályoz az örök életben. Imádkozunk. Köszönjük neked, drága mennyei atyánk, hogy láthattuk ezt a vakembert, aki először visszalátta testi látását, majd fokozatosan egyre inkább elnyerte az ő szellemi látását. Köszönjük, hogy láthattuk az ő életében azt a bátorságot, amivel veszni hagyott mindent, te érted. Kérünk azért, hogy te munkáld a mi szívünkben is ezt a vágyat, ezt az akarást, hogy cselekvéssé, bizonyságtétellé váljon. Köszönjük az ígéretedet, hogyha ezeket, amiket az előbb olvastunk, mind el is hagyjuk, mind el is hagynak bennünket, Te százannyit adsz nekünk, és az örök életet a mennyei honban. Amen.